Itt a kép a tükörben, a mikrofonnál Szikora József. Az év végén válogatást adunk a 2023-ban elhangzott műsorokból. Akik megszólalnak, Erdő Péter, bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek, Szűcs Gergely, életének első 20 évét Amerikában töltött fiatalember, az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia végzett diákja, Orosz Lóránt ferences atya, a Mátra-Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely igazgatója, és Pap Miklós, görögkatolikus atya, erkölcsteológus, a Szapiencia Szerzetesi Főiskola morális tanszékének vezetője. Erdő Péter bíborossal Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásáról és bíboros úr pünkösdi szentbeszéde kapcsán Máriáról, mint az egyház anyjáról beszélgettünk.
Bíboros úr többször említette, hogy biztatást és megerősítést kaptunk tőle. Biztatást mire?
Tehát ő nem azt mondta, hogy minden jó, amit csinálunk, de azt mondta, hogy ezeken a területeken, ahol az egyház tevékenységét megismerte, hát ott azért értékes munkát végez a magyar egyház, és ezt tovább kell folytatni. Tehát ebben tényleg a legelesettebbeknek a segítése, a tanúságtétel a hitünk mellett, a család, az élet értékei mellett épp úgy szerepel, mint az, hogy a ifjúsági munkában próbáljuk meg a fiatalokat arra bátorítani, hogy ne csak a telefonjukat nézzék, hanem valóban alkossanak közösségeket. Ezt a Pap László arénában is hangsúlyozta, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos általános üzenete tehát Ferenc pápának. Emlékszem, 2016-ban Krakkóban a világifjúsági találkozón, ott azt mondta az egybegyűlteknek, akik több mint 1 millióan voltak, hogy keljenek fel a karosszékből. Szóval, hogy induljanak el, és ténylegesen találkozzanak egymással. Most ez azóta nehezebb lett. Volt Covid-járvány, sokan elszoktak attól, hogy személyes találkozásokat keressenek, de ő erre bátorított. Tehát nem lehet csak virtuálisan közösségben lenni másokkal, hanem fontos a személyes találkozás. Különösen liturgiában, különösen a szentmisében, az oltári szentséget nem lehet csak telefonon keresztül venni, mint ahogy az étkezés is, ugye? Tehát az nem mindegy, hogy megnézem egy filmen mondjuk a nagy vacsorának a képét, vagy tényleg odaülök az asztalhoz és enni tudok.
Végezetül ismét a karizmák ünnepére, de a pünköst hétfőre gondolva, ez is Ferenc pápa nevéhez fűződik, hogy Szűz Mária egyház anyját ünnepeljük pünköst hétfőn. És bíboros úr külön felhívta a figyelmet Szent János apostolra, rábízásra, hogy Jézus rábízta anyját Jánosra, az egyházat Máriára, és viszont...
Ugye Szűz Máriáról, mint az egyház anyjáról, korábban is beszélt már az egyház, 6. Pál volt az, aki a Szent Péter bazilikában elhelyezett ünnepélyesen egy szent képet, és aláíratta, hogy Mater Ecclesiae. Azonban azt a kérést, hogy ezt külön dogmaként nyilvánítsa ki, ott a zsinat összefüggésében nem tette meg, vagy nem teljesítette, nem tudta teljesíteni, ám Máriának, mint az egyház anyjának a tisztelete eleve maradt. És íme emléknapot szentelt ennek a titoknak, ennek a gondolatnak Ferenc pápa, mégpedig pünkösd másnapját. Miért pünkösd másnapját? Hát azért, mert olvassuk az Új Szövetségben, hogy az apostolok az emeleti teremben Máriával együtt imádkoztak, és leszállt rájuk a Szentlélek. Tehát Szűz Mária ott volt az apostolok közösségében. Egyébként az, hogy Jánost rábízta az édesanyjára, és fordítva is az édesanyját Jánosra, ez mindig is az egyház hagyományában tényleges és jelképes eseménynek számított. János személyében mi is úgy érezzük, hogy minket is rábízott Szűz Máriára. Ennek megfelelően a pártfogását, a segítségét bátran kérhetjük, nem csak egyénileg, hanem közösségileg is. Ez nagyon fontos, mert amikor például egy nép azt mondja, hogy ő különösen is pártfogójának, édesanyjának, nagyasszonyának tekinti a Szűz Máriát, akkor ott is kifejeződik ez a csoportos összetartozás Szűz Mária vonatkozásában. Ez pedig egy nagy erőt jelent, mert hogyha többen vagyunk, akiknek Szűz Mária az édesanyja, akkor egymásnak is szükségképpen a testvérei vagyunk.
Az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia keresztény szemlélettel ad átfogó ismeretet a világról, magyarságról. Egy frissen végzett diákkal, Szűcs Gergellyel találkoztunk a nyáron, aki Amerikában nőtt fel, életének első 20 évét az Egyesült Államokban töltötte.
Hogy egyáltalán ki az amerikai elnök, annak mekkora súlya van? Téma-e amerikai fiatalok között ez az úgynevezett nagy politika, vagy az, hogy Amerikának vannak, lehetnek ambíciói Európában, Ukrajnában?
Az elnöki kérdés nagyon nagy téma, minden amerikai tudja, ki az elnök. Az elnöki pozíciót szinte mindegyik támogatja, az nagyon fontos, az országnak az elnöke, a vezetője, az egy nagyon fontos része, a választás is egy nagyon fontos téma, ez egyes egyfél két évig mindenki a választással van majdnem elfoglalva, nagyon nagy téma, állandó diskurzus folyik a választások körül, meg a szempontok körül, a politikai irányultságok körül, az arról, hogy ki mit mond, kik az indulók, akár a jelenlegi elnök, vagy a volt elnök, vagy az előtti elnökök, ez mindig így volt. És tényleg nagyon, a fiatalok is, én azt mondanám, nagyon aktívak ebbe a diskurzusba, főleg az elmúlt években szerintem nagyon belevonódtak, belevonták magukat, és nagyon érdeklődnek, és próbálnak részt venni. Nagyon fontosnak tartják, szerintem úgy az amerikaiak, van egy amerikai gondolat, a demokráciának a gondolata, a résztvevésnek a gondolata, hogy a nép eldönti, hogy ki legyen az elnöke, és mindenki egyenlő, és kiválasztanak valakit, ez egy nagyon erős gondolat, nagyon erős érték, ezt tartják fent, és ezért vesznek részt. Szóval szerintem ez egy ilyen forró téma, ami tényleg mindenkit foglalkoztat.
Visszatérnénk Szűcs Gergely személyéhez, ugye vége a 10 hónapnak, ami egy kicsit elvonulás volt, rengeteg élménnyel, tapasztalattal, tudásgyarapodással, magyarságát és hitét tekintve is, és hát akkor szabad-e megkérdeznem, hogy hogyan tovább? Használta ezt a szót, hogy utána visszatér a saját életébe, hát hova tér vissza?
Most még nem teljesen biztos, hova tovább, ez még mindig kialakulóban van, de szeretnék, úgy vagyok most vele, hogy szeretnék Magyarországon maradni, itt lenni, nagyon megtetszett az ország, sokat tanultam, és nagyon értékelek és hálás vagyok azért, amit itt tanulhattam, láthattam eddig, és remélem, hogy ez így folytatódik. Remélem, hogy minél többet tanulok, látok, annál jobban gazdagít ez a közeg, ez az ország, és hálás vagyok ezért. Köszönöm.
Hát én sem tudok más mondani erre, mint hogy köszönöm Szűcs Gergelynek, és azért is, hogy egy kicsit még büszkébb lehetek én is arra, hogy magyar vagyok, mert hogyha ő közel 2 évtized amerikai lét után így látja Magyarországot, így lát bennünket, akkor mondom vele együtt, hogy így lát minket, az valami kis büszkeségre mindannyiunknak okot adhat, úgyhogy én is köszönöm szépen.
Nagy boldogasszony ünnepéhez közeledve Mátra Verebély Szentkúton találkoztunk a kegyhely igazgatójával, Orosz Lóránt Ferences atyával.
Itt Szentkúton beszélgetünk. Szóba hoztuk, hogy Mátra Verebély milyen régi magyar település, beszéltünk arról, hogy miért Szentkút, arról is szót ejtettünk, hogy kegyhely, és hát most van még az, hogy nemzeti. Mióta nemzeti, és mit jelent ez?
Szentkút 2006 óta nemzeti kegyhely, ugye 2005-ben lett Máriapócs, és rá egy évre pedig, Máriapócs a görög katolikusoknak, és rá egy évre pedig Szentkút lett a kiválasztva a püspöki konferencia által a római katolikusok, vagyis a latin rítusok számára. A nemzeti kegyhely címet, titulust azt általában azt a püspöki konferenciát szokták adományozni, mi is onnan kaptuk. Egy-egy adott nemzetnek egy kiemelkedően fontos kegyhelyének, zarándok helyének szokták adományozni ezt a címet. Ez is valójában inkább egy kitüntető cím, nyilván együtt jár azzal a kötelezettséggel, hogy a kegyhely inkább, minél inkább próbálja meg betölteni azt a funkciót, amit az egyház neki szán, és az pedig nem más, hogy legyen az evangelizáció frontvonalába. Hiszen nagyon gyakran azt hiszük, hogy az ilyen kegyhelyekre csak azok a kőkatolikusok járnak, akik aztán abszolút gyakorlók és a templomba járok, de ez messziről sem így van. Tehát rengetegféle ember jár ide, olyanok, akik alig vagy abszolút egyáltalán nem kapcsolódnak az egyházhoz, de mégis a szent hely, ugye, ami egy ilyen ősi emberi igény, a szent iránti vágy, és a szent helyen a remény arra, hogy a szenttel a szent helyen tudok találkozni, ez aztán nagyon sokakat vonz ide a legkülönbözőbb néprétegekből, és a legkülönbözőbb hitbeli fejlettségnek, vagy hitbeli állapotnak a lépcsőjén álló emberek közül. Úgyhogy ez mindig egy kihívás, hogy az embernek tudnia kell szóbálni az egyetemi tanártól, a segédmunkásig mindenkivel, és bizonyos értelemben kényelmesennek is mondható, hiszen nekünk nem kell utána, az emberek jönnek ide. Tehát mi egy lépést nem teszünk, hanem egyszerűen csak megpróbáljuk azokat fogadni, azoknak valamilyen módon a segítségére lenni, akik ide jönnek. És ez egy nagyon szép munka, és mondom, Ferenc pápa mondja azt, hogy ezzel a kegyhelyek valójában az evangelizációnak a frontvonalában vannak, amit úgy azért, ha úgy tetszik, van egy olyan pasztorális szemlélet, ami, hogy is mondjam, tehát vannak olyan nem túl megalapozott megközelítések, amik úgy leírják a kegyhelyeket, vagy nem tartják olyan fontosnak az egyház életébe, ott valójában meg azok.
Érdekes volt hallani ezt, hogy nem kell sehova mennünk, mert ide jönnek. A bencés kolostorok a hegyen, azok nagyon régóta, vagy 500 évvel több, talán 700 évvel Szent Ferenc előtt már, hogy mondjam, ezt az ideált megvalósították, hogy gyertek ide hozzánk, hogyha akartok valamit föl a hegyre. A Ferences az meg bemegy a városba is, a város közepén is prédikál. Ez egy, hogy mondjam, Ferences szempontból egy kicsit talán különleges is.
Bizonyos értelemben igen, kétségtelen tény, bár ugye a ferencesek azok ide kerültek, ha úgy tetszik, így ide pottyantak egy szolgálati helyként, és nyilván ez a kegyhely, az egyház most is igénybe veszi ezt a szolgálatot. Egyébként világszerte nagyon sok olyan kegyhely van, amit ferencesek látnak el. Az én emlékeim szerint ilyen 5-10 évvel ezelőtti statisztikák szerint is a 11-nehány ezer, 10-15 ezer ferencesből legalább 2-3 ezer kegyhelyeken dolgozik. Kisebb, nagyobb kegyhelyeken, de az mind az 5 kontinensen szétszórva, úgyhogy valamilyen módon ez a ferences karizmához úgy illik.
Az előbb említettük, hogy nemzeti, és hogy milyen széles spektrumból jönnek az emberek ide. Nem csak társadalmi státusz vagy műveltség, hanem a valódi nemzeti hovatartozás szempontjából is. Elsősorban például a magyar mellett szlovákok jönnek ide.
Igen, ez a vidék, ez tulajdonképpen már a történelmi Magyarország idején ez vegyes vidék volt. Itt mindjárt mellettünk a szomszéd völgybe is van két evangélikus falu is, amik mind a mai napig őrzik a szlovákságnak az maradékát, emlékét, ugye néhányan még beszélik a nyelvet, és hát a jelenlegi határ az pedig 20 kilométerre van tőlünk Salgótarján, tehát nincs messze, és a felvidékről valóban rendszeresen járnak ide, nyilván elsősorban magyar anyanyelvűek, de hát nagyon sok a vegyes házasság, és aztán emiatt persze szlovákok is jönnek, és az egy nagy öröm a számunkra, hogy néhány éve sikerült felújítani, azt hiszem tavalyi évben volt másodszor a szlovák búcsú. De korábban volt egy szlovák-magyar imanap, de aztán ez valami miatt egy kicsit úgy leállt, és most újra sikerült indítani. A tavalyi évben a Szepesi Egyházmegyének a zarándokai voltak itt, idén pedig a rozsnyóiak jönnek, akik a szomszédok, és a püspök úr elvállalta, Sztolárik püspök úr, hogy ő fogja akkor ezt a misét mondani. Ilyen, ezeken a szlovák búcsúkon úgy van, hogy a szentmisei szlovákul van, a prédikáció az mindkét nyelven elhangzik, hogy akik ide jönnek, és nem részt vesznek ezzel a misén, de nem tudnak szlovákul, azok is értsék.
Nagy boldogasszony az egyik búcsú napja ennek a Mátra Verebély Szentkuti bazilikának.
A Nagyboldogasszony ünnepét tőlünk egy kicsit nyugatra Mária Himmelfahrtnak nevezik, és az egyház általában Mária mennybe menetele, vagy Mária mennybe vétele. Ként tekint erre az ünnepre. Mi magyarok az ország felajánlást, a Szent Istváni felajánlást is ide vesszük, és akkor itt újra egy kicsit a nemzethez jutottunk, hogy hogyan legyünk magyarok és katolikusok, próbáljunk-e hierarchiát a két állítás közé tenni, vagy ez értelmetlenség?
Nem hiszem, hogy egy élő szervezetben olyan nagyon jelentős vágásokat lehet tenni olyan szempontból, hogy most melyik felem a katolikus, és melyik felem a magyar. Ugyanúgy, mint hogy nem lehet az, hogy melyik felem a katolikus, és melyik felem az állampolgár, hiszen oszthatatlan egység az ember. Úgyhogy valójában mind a kettőnek jelen kell, tehát erősíti egymást a kettő, a katolicizmus, a maga szó szerinti egyetemességével, és ezen belül pedig a magyarság, ami nekünk ehhez a konkrét nemzethez való nyelvi, kulturális, történelmi, stb. Kötődésünket fejezi ki. És valóban a Nagyboldogasszony ünnepe az egyébként Szent Kutnak a főbúcsúja. Tehát van több nagy búcsunk is, legutóbb például Szent Anna volt, a Kisasszony nap, illetve Pünkösd, az is nagy búcsú, de a főbúcsú az a Nagyboldogasszony, és valóban ugye Mária mennybevételét ünnepli az egyház ezen a napon, hiszen ugye a hitünk tanítása szerint Szűz Máriát az ő halála után az Úr Jézus nem engedte át az ő testét a romlásnak, hanem testestől, lelkestől magához vette a mennybe az ő érdemeire való tekintettel. És hogy nyilván a Máriának az érdemei, a sok-sok, azok közül az első, ugye az mindjárt ott kezdődött, hogy amikor Gábriel arkangyal megjelent neki és hírül vitte Jézus születését, akkor ő ugyan nem mindjárt, de mégis igen mondott. És hogy ez a hitnek az igenje. És valójában a zarándoklat, a zarándok helynek is ez adja az identitását, a lényegét, hogy az ide zarándoklók azok újból ki tudják mondani az életükbe ezt az igent, amit most pont éppen a Nagyboldogasszony kapcsán is ünneplünk.
Még tavasszal történt, hogy görög katolikus testvéreink média napot szerveztek Mária Pócson. Ott találkoztunk Pap Miklós, görögkatolikus atyával, morálteológus professzorral. Összeállításunk zárótételében Miklós atya a keresztény örömről is szól. Pap Miklós atyával beszélgetünk, görögkatolikus pap, morálteológussal a Sapientia főiskola egyik termében. Evangélium Gaudi, erre is történt utalás ott Mária Pócson, és az öröm. Ről való tanúságtétel és lehetőség a számunkra.
Azt az örömöt, amit az igazság megtalálásánál és megértésénél átélünk, azt mi kapjuk. A hatodik Pál mondja azt, hogy szomorú evangelizálóktól a világ nem kapja meg az evangéliumot, az örömét. De, hogy mondjam, nem egyszerűen az örömre törekszünk, hanem arra kell törekedni, hogy engedni azt, hogy az Isten ilyen belátásokban, megértésekben, mindennapi Isten élményekben megajándékozzon minket. Tehát az én kulcs szavam a morál teológiámban a fascinózum, az elbűvöltség. Tehát, hogy ma már keresztények nem akarjuk folytatni ezt a régi bűnmorált, ahol a morál arról szólt, hogy kerüld a bűnöket, a 10 parancsot és az összes bűnöket, és azt a morált sem akarjuk, ahol a morál kötelesség etika volt, hogy köteles vagy, az Isten ide állított, te itt köteles vagy szolgálni, ez meg Kant, ezt sem akarjuk, hanem a mai morál az a hegyi beszédnek a morálja, a szerelmes morál, hogy elbűvölt az Isten, és én akarok úgy élni. És a kereszténységben valahogy ezt az elbűvöltséget, ezt kellene hogy sokkal jobban előhozni. De még egyszer mondom, ez nem egyszerűen pszichológia, meg ilyen erőltetett smiley, hanem engedni azt, hogy elbűvöljön az Isten, meglepjen az Isten, belássak nagy igazságokat, összefüggéseket, és ezt az örömöt, ezzel az örömmel tudom továbbadni aztán az igazságot, az örömhírt.
Bocsánat, hogy ilyen szót használok, de úgy mondom, ahogy jön a szívemből vagy a gondolataimból. Szóval, hogy az örömtől átitatott vallomások gyakran a számomra legalábbis csak gics határát súrolják. Lehetséges ez, vagy biztosan tévedek?
Hadd válaszoljuk az ikonfestészettel, amit mutogattam Mária Pócson jó sok ilyen képet, hogy van olyan szép, ami erőlteti a szépséget, van olyan szép, és az a gics, ami erőlteti a szépet, és van olyan szép, ami olyan nemes szépség, és mi a keleti ikonokon úgy ábrázoljuk, hogy az isteni fény itt-ott megcsillan rajta, de hogy az egészből úgy nem árad, hanem itt-ott megcsillan rajta az isteni fény. Tehát azt akarom dadogni, hogy nem mondunk le azért az örömről, mert némelyek gicsesen művelik. Azért nem mondunk le róla, hanem keresni azt a nemes szépséget, és kicsit azt mondom, az ikonikus szépséget. Az isteni fény az úgy tud rajtunk megcsillanni, mint ahogy horgászok tudják, hogy a hal, ahogy úszik a vízben, és egy kicsit jól fordul az a hal, akkor a pikkelyein megcsillan a nap. De utána már is úszik tovább. Az isteni fény így tud az arcunkon, a lényünkön, beteg életünkön, tehát így tud felcsillanni, és én azt mondom, hogy ezt kell keresni, ezt az isteni fényt. De erre, hogy mondjam, kicsit vadászni kell, ezt keresni kell.
Kedves hallgatóink, ez volt a Kép a tükörben. Összeállításunkkal a 2023. esztendőtől is búcsúzunk. Találkozzunk két hét múlva a Kép a tükörben, és Szikora József 2024-ben is várja önöket. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!